Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, kedves újreményes testvérek, tele új reménnyel, és én is jöttem egy kis új reményért hozzátok. Hát, aki nem ismerne, annak kedvéért csak röviden bemutatkoznék, mert hát nem kell engem mindenkinek ismernie. Benedek Zoltán vagyok, ahogy hallottátok már a nevemet, és a Debrecen Üdvhadseregnek vagyok a lelkésze, feleségemmel együtt csináljuk ezt a szolgálatot. És van két gyönyörű gyerekünk egyébként, akik most éppen nemrég ért véget nálunk a istentisztelet. Szerettem volna, ha jön velem, legalább a feleségem, de hát akkor már a két gyereket is kellett volna hozni, csak hát szolgálata volt a gyerekekkel, és így ezt most nem tudtuk kivitelezni. De hozom a gyülekezetnek az üdvözletét, áldás kívánását hozzátok, és hát röviden rólam csak annyi, hogy Budapestről költöztünk ide, most már 7. vagy 8. éve. Itt vagyunk Debrecenben, és nagyon szeretünk itt lenni Debrecenben. Szeretjük a gyülekezeti munkánkat csinálni, és hát csak az Isten kegyelme az, ami eddig bennünket elhozott. Ma is Isten kegyelméből állok előttetek, és Isten kegyelme által szeretnék nektek hozni egy Istentől való üzenetet ezen a csodálatos, hálaadó Isten tiszteleten, mert különleges a hálaadó nap, különleges a hálaadás, és erről szeretnék majd nektek most pár gondolat erejéig beszélni, de ahogy a bevezetésnél hallottuk, ha ki figyelt, az nagyon sok olyan dolgot fog hallani, amit én most megismétlek. Tehát kicsit, mintha folytatnám ezt az egész történetet. Néztem a hálaadó oltáratokat, az azt megterített asztalt, és nagyon szép. És nem azért mondom, mert ezt kell mondani, hanem tényleg nagyon szép, nagyon ízléses, nagyon gusztusos, tényleg gyönyörű. És ahogy néztem, azt láttam, hogy igen, ilyenkor az ember hogy visszaemlékszik arra, hogy tartott bennünket egész évben a mindenható Isten. És én azt gondolom, hogy ilyenkor a hálaadó Isten tiszteleten olyan, mintha az Isten azt mondaná, hogy álljatok meg, rohan a világ, tele van zűrrel, káosszal, zavarral, kilátástalansággal, reménytelenséggel, és olyan, amikor utazol az autóba, és behúzza valaki a kéziféket, és azt mondja, hogy na most akkor nézd meg, hogy eddig hogy tartottalak. De miközben néztem, azt mondtam magamban, hogy Istenem, mennyi minden van még, amiért hálásak lehetünk, és nincs ott azon az asztalon. Tudom, hogy a betakarítás ünnepe, tudom ezeket a dolgokat, de mégis, ahogy ránézek, és azt mondom, hogy Istenem, olyan jó tartottál minket ezek a dolgok által, a te kegyelmedből, de mennyi minden van még, amit oda tudnék tenni csak én. És mennyi minden van még, amit mondjuk jövőre szeretnék ott látni. Amivel még nem rendelkezek, de itt benne a szívemben van egy vágy, és van egy űr, amit szeretném, ha te betöltenél. És talán ez a vágy és ez az űr, ez a hiány, lehet így mondani, ami nagyon sokszor az embert becsapja. És elfelejt hálát adni. Tehát, ahogy előbb hallottuk, hogy a magyarok hogy állnak ehhez a dologhoz. Pont ezt én is megfogalmaztam. Tehát mesterei vagyunk annak, hogy hogyan kell panaszkodni. Tehát eszméletlen, ahogy... Tehát ma is volt egy beszélgetésem, és egy fiatalember elmondott egy nagyon jó dolgot, de a nagyon, nagyon jó dolgot csak a 5 perc mondandója utára hagyta, de addig elmondott 4 perc, 50 másodpercben minden rosszat, ami lehet. És ott álltam, hallgattam, és azt mondtam, mikor jön már a csattanó, mikor jön, és mikor kimondta, hogy azt a jót, és azon gondolkoztam, miért kellett most ezt a 4 perc, 50 másodperc panaszkodást hozzátenni? Miért nem volt fordított az arány? 50 másodperc, vagy 20 másodperc, hogy elmondjuk a negatívat, és többet a jóról. Mert bele van kódolva az emberbe sajnos. Elesett, elbukott. És egyszerűen ott van a zsigerében az embernek. És hogyha tudatosan nem figyel magára, hogyha nem enged, hogy a Szentlélek ezt elvégezze benne ezt a munkát, észre se veszi, hogy mi jön ki a szájából. Észre se veszi. És ha őszinték vagyunk most mi, akkor talán egyetértetek velem, hogy biztos nektek is van olyan dolog, amit oda tennétek erre az asztalra. Lehet, hogy egészségesek vagytok, vagy meggyógyultatok valamiből, hogy egyáltalán összejöhetünk ezen a vasárnapon, ebben a káoszszerű időszakban, mert én mindig elmondom a gyülekezetben állunk, hogy vannak olyan gyülekezetek, akik nem tudnak összejönni. És mi összejöhetünk. Ti összejöhettek. Vagy oda tudnád tenni az egész gyülekezetedet, szimbolikusan. Oda tudnád tenni az életedet. Egy csomó minden ott van. De valljuk be őszintén. mennyi minden van még bennünk, körülöttünk, amire szükségünk van, amit kérünk az Úrtól. És lehet, hogy gyógyulásokra válunk, szabadulás, lehet úgy ülsz itt, hogy küzdesz egy bűnnel. Lehet úgy ülsz itt, hogy van az életedben, a mosolyod mögött, az állarcod mögött, a maszkod mögött, és nem a fizikai maszkra gondolok. Lehet, hogy ott van valami, amivel küzdesz. Lehet, még a feleséged sem tudja. Lehet, a férjed sem tudja. Lehet, a pásztorod sem tudja. Csak küzdesz egyedül. És annyira szeretnél már megszabadulni. Annyira úgy kiáltasz föl, lehet, nem tudom, most ez csak úgy mondom nektek, mint hogy Pál apostol fölkelt, és azt mondja, ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. És tudjátok, bennem az a kép volt, amikor készültem hozzátok, ma volt egy Isten tisztelet, testben ott voltam, de szívben, szellemben, lélekben már közöttetek jártam. Már ti jártatok a fejembe folyamatosan. Hogy tudjátok, amiket felsoroltam, amikre vágyunk, úgymond hiányok. Úgy van előttem ez a kép, hogy nektek nyitott ajtókra van szükségetek. Mert ott vannak ezek a dolgok valahol az Úrnál. Lehet nem úgy, ahogy te elképzelted. Lehet nem olyan formában, és nem úgy, ahogy a te képzeletedben van, de valahol ott vannak, és én készültem egy PowerPoint-tal nektek, megpróbálom majd, néha leszoktam maradni a képpel, tehát vannak nekem ilyen dolgaim, próbálom, bocsánat, ugyanez, aha, hát akkor lehet segítséget kérek, megvan. Tehát, hogy nyitott ajtók, és azt a címet adtam, úgy gondolkoztam, hogy a hála ajtókat nyit meg. Hála ajtókat nyit. És ma a gyülekezeteknek, a keresztényeknek, a hívő családoknak nyitott ajtókra van szükségünk. És tudjátok, van egy olyan kép előttem, amit így próbáltam nektek kikeresni. Képzeld el, hogy te vagy az az ember a képen, és előtted van egy csomó ajtó, de be van zárva az ajtó. Az ajtók mögött ott vannak azok a dolgok, amiket még nem tudsz rátenni a hálaoltára. Azok a dolgok vannak ott, amikért még imádkozol. Azok a dolgok vannak ott, amire vágysz. És lehet, hogy nem is magadnak vágysz ilyen dolgokra, nem is magadra kéred, hanem kérsz valakinek a megtérését, valakinek az újjászületésért imádkozol, és lehet, hogy az egyik ajtó mögött ott van. És tudjátok, azon gondolkoztam, hogy hogyan tud kinyílni egy ajtó. Két legális módja van. A harmadikról nem beszélünk, az illegálisról. Tehát ugye az, amikor betöröd, amikor valaki úgy megy be, hogy oda nem mehetne. De hivatalosan vagy megnyitják neked az ajtót, vagy neked van hozzá kulcsod. Tehát nincs harmadik. Vagy kinyitódik az ajtó számodra, vagy te rendelkezel ahhoz az ajtóhoz egy kulccsal. És én azt kívánom ma nektek, hogy valakinek valósuljon meg az az életében, hogy nyíljon meg számodra egy ajtó, valakinek meg valósuljon meg az az életében, hogy kapjon az ajtóhoz kulcsot. Ezt a mindenható Isten tudja, hogy kinek mit akar adni. Tehát ezt nagy képűség lenne, ha azt mondanánk, hogy most kulcsokat osztogatunk. Az Isten valakinek ad kulcsot, és valaki előtt olyan kegyelmes, hogy kinyitja az ajtót, és azt mondja, na fiam, lányom, gyere be. Tudjátok, szeretnék nektek egy igét felolvasni. Kettő hosszú igém lesz. Remélem, hogy nagyon szeretitek az Isten igéjét, mert én hoztam most belőle. Tehát ezzel nem szeretnélek benneteket untatni, de muszáj vagyok felolvasni majd mind a két igét. És szeretném megnézni Jézuson keresztül, hogy ő hogyan állt azokhoz a dolgokhoz, amik még nem léteztek. Hogy hogyan csinált bizonyos élethelyzetekben akár csodát. Az első ige az a János evangélium 6, nagyon ismert igék lesznek egyébként. 6. fejezet, 2. részétől fogom olvasni a 13. verséig. Ugye, amikor Jézus sok-sok ezer embert megvendégel. Így szól Isten igéje a János 6, 2-13-ig. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye,
mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András és Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát a 12 kosarat, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpakenyérből való darabokból, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Nagyon ismert ige rész ez. Ezt szerintem a gyerekektől kezdve mindenki jól ismeri. De nézzük meg picit ezt a szituációt. Ott áll Jézus, és egy olyan élethelyzetben találja magát, ahol ami volt, az kevés volt. Tehát volt egy kevés kenyér, meg egy kevés hal, és rengeteg nélkülöző. Tehát nem volt elég az, ami volt. És ott áll Jézus, és nézzük meg a tanítványok, mit kezdenek el mondani. Sokan vannak, kevés, ami nekünk van. Sőt, 200 dénárból se tudnánk ebből venni. Hát elkezdenek panaszkodni. Tehát finoman, de elkezdenek panaszkodni. Mit csináljunk, Jézus? Hogy csináljuk? Tehát ezek annyian vannak. Hát nekünk csak 2 hal, meg pár kis kenyér. Hát Jézus, ez nagyon kevés. Ha elmegyünk venni, akkor 200 dénárból is mi az nekik? Hát hogy legyen? Ne ijedjünk meg attól, hogyha kicsit magunkra ismerünk néha egy-két szituációban. És milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy Jézus ez direkt kérdezte tőlük, és nem egyből felkínálta a lehetőséget. Nem úgy történik a szituáció, hogy körbenéz Jézus, azt látja, hogy hát kevés a étel, sok az ember, és nem egyből azt mondja, hogy Péter, János, stb. Ültessétek le, és kezdjük el így csinálni, mint egy vezető, amit elvárunk egy vezetőtől. Hanem föltesz egy kérdést. Mi legyen? Szerintetek mit csináljunk? Ti hogy csinálnátok? És ott áll velük szembe a mindenható Istennek a fia. Szemtől szembe. Én sokat szoktam úgymond elképzelni az ilyen dolgokat. Hogy mi jöhetett ki Jézus szeméből? Mi lehetett, amikor megkérdezi? Tehát átéltek már velük eseményeket. És Jézus erre a kérdésre kap egy pár érdekes választ. Nagyon. És néha belehelyez, bocsánat, ilyen helyzetekbe bennünket is a mindenható Isten. Tehát megengedi, hogy olyan élethelyzeteket éljünk át, ahol megkérdezi, hogy szerinted mit kéne csinálni. És érdekes, hogy a pásztorok, vagy a lelkészek, vagy a szolgálók, vagy az igehirdetők, nem tudom, ki élte már át, de remélem, hogy nagyon kevesen élik ezt át, amikor azt mondja valaki magában, hogy hát ezt elmondom nekik, erről fogok igét hirdetni, hát ezek nem fognak ebbe hinni. Pedig ez van a Bibliában. Mert ilyen az ember, hogy ó, azért, hát a kedvenc mondatom, amikor valakivel beszélgetek, és úgy kezdi, Zoli, te ezt úgy se tudod. Te ezt úgy se érted. És akkor nézek rá, hogy hát persze, én a Marson élek, most jöttem egyébként, és meg egyébként is én akkora olyan atmoszféra vesz engem körül, hogy mindenfajta gond, baj, probléma elkerül. Én nem tudom. Örülök, hogy neked van a világon a legnehezebb és a legnagyobb problémád. De még ha én nem is tudnám. Tehát még jó, hogy nem is az én megoldásomat. Én mindig ilyenkor mondom, nem is kell nekem tudni. Tehát nekem nem kell tudni. Tehát Istennek kell tudnia, Isten tudja is. És Istennek a szava akar neked választ adni. Ültessétek le őket, és hozzátok ide azokat, azt a kevés ételt. És Jézus felemeli ezt az ételt, és megáldja. Úgy mondja itt, hogy hálát ad. Azt mondja, hálát ad érte, azért a kevésért, és utána annyit oszt, hogy mindenkinek bőven elég, és még marad is, és most nem megyek bele, hogy mit jelent a marad, hogy ezekben most én nem szeretnék belemenni, hanem tudjátok, olyan valakinek ajánlotta föl ezt a keveset, akit őt nagyon jól ismert. Tudta, hogy kinek kell, és hogyan kell hálát adni, és tudta Jézus, hogy a hála az megnyit egy ajtót, a mennynek a csatornáit, és olyan dolgok lesznek számára elérhetőek, ami addig ott nem volt. A hálaadás olyan dolgokhoz juttat téged és engem hozzá, amikkel egyébként nem rendelkezel. Tudod, megnyitja a mennynek a csatornáját, és bemutatja Jézus, és nagyon fontos itt egy pillanatra megállnom, hogy még nem rendelkezett fizikai módon azokkal a több ezer étellel. Csak pár darab volt a kezébe. És már hálát ad. És már azt mondja, hogy pontosan így mondja itt, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. És még maradt is bőségesen. Nem tudom, hogy hogy vagytok ma itt. Fogalmam nincs. De egyet tudok, hogy ha szükségben jöttél el ide, és mindegy, hogy az a szükség az életednek melyik területére szól. Mindegy, hogy éppen az imádat hogyan fogalmazod meg az Isten felé, munkahelyet szeretnél, bizonyos áldásokat, tényleg valakinek a megtérését szeretnéd, én nem tudom. Én nem tudom, de az Isten tudja, ő hallja is, és tudod, az kell, hogy ebből a sajnos rossz mentalitásból kijöjjünk, hogy panaszkodunk, hogy Uram, látod, mióta imádkozok érte, és még csak, most már eddig még köszön, de most már köszönni se köszön. Látod, hogy milyen régóta szolgálok, vagy szolgálni akarok. Látod, hogy mennyit adakozok. Látod, és akkor mondom. Vagy a munkahelyeden. Vagy bármelyik területen az életeden. Nem szabad, hogy panaszkodással menj mindig az Isten elé. Tudjátok, ezek a gyümölcsök és a zöldségek, amik ki vannak téve, visszaemlékezünk az évnek az áldására. Amit már megkaptunk. A múltért adunk hálát. Értitek, hogy mit akarok ebben bemutatni? Viszont az Isten most arra akar bennünket bátorítani, és arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy kicsit kezdjünk el gondolkozni a jövőbe is. Ami még nincs ott azon az asztalon. Én tudjátok, mit akartam? Csak elfelejtettem, meg nem tudtam, hogy itt a vírus helyzet miatt most itt hogy lehet mennyire mozogni, de akartam nektek hozni kis cetliket, amire akartam, hogy írjátok föl azokat a dolgokat, amikről szó van, amikkel még nem rendelkezel, de szeretnél, hogy rendelkezz, amikért imádkozol. És beletenni egy ládába vagy egy borítékba, és oda tenni. Jelképesen kitenni, és azt mondani, hogy Uram, én ezért is hálát adok. Ahogy Jézus tette, fölemelte azt a keveset. És azt mondta, Uram, Atyám, én hálát adok neked. Köszönöm, hogy ezek az emberek most jól fognak lakni. Hogy nem kell őket elküldenem éhesen. Tudod, lehet, hogy nem látod, de nyitott ajtóra van szükséged. És az Isten képes megnyitni bármilyen ajtót. De menjünk tovább, egy másik történetet hagyd mondjak nektek. A következő történet az a János Evangélium 11. Nem olvasom fel az egész 44 verszakot, hanem csak azért írtam ki, hogy az 1-től 44-ig tart, hogy pontos legyek, de a 17-től olvasom, és így is hosszú lesz, de Lázárnak a feltámasztása. Tehát nézzétek meg, hogy mi történik ennél, és ebben a szituációban nagyon sok érdekes dolog van, legalábbis számomra. Így szól a 17-től. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor mondta, ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem. Ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének, Máriának, a Mester itt van, és hív téged. Ugrok a 32. vershez. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és vele jött zsidók is sírnak, háborgott a lelkében, és megrendült. Megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt, a zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg? Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment, és egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott. Lábán és kezén, pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ez egy nagyon különleges igerész, legalábbis az én számomra, nagyon szeretem. Figyeljétek meg, hogy amikor Jézus elérkezik csak a falu széléhez, Márta meghallja, hogy jön Jézus, elébe szalad, azt mondja, elébe ment. Meg se várta, hogy bemenjen Jézus, hanem elébe ment, és azt mondja itt az ige, hogy egyből úgy kezdi, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ha nem késlekedtél volna, képes lehettél volna rá. És Jézus elkezd beszélgetni Mártával a hitről, az örök életről, a feltámadásról, és Márta ott akadékoskodik, nem is ez a lényeg, de mennyire sokan sokszor elébe szaladunk az Isten elé, és meg akarjuk előzni. Oda szalad. Nem engedi meg, hogy bejöjjön. És milyen érdekes, hogy Jézus nem megy tovább. Nem azt mondja, hogy Márta, kérlek állj félre, nem ezért jöttem, hogy veled vitatkozzak. Hanem hagyd menjek a sírhoz. Hol van? Hagyd csináljam azt, amiért küldött az atya. Hanem föltesz egy kérdést. Hiszed ezt? Hát nézzük meg, hogy mit kezd el mondani majd a sírnál, meg ott az egész szituációban. Az emberek, Márta és Mária, mindjárt Máriára is kitérünk, Márta és Mária azt mondja, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. A sokaság is azt mondja, hogy ez, aki a vaknak a szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg? Sőt, Márta megint bekiabál. Hát már negyednapos szaga van. Hát ez már a zsidó szokások szerint is, ez most már figyelj, ezt most már hagyjuk. Megint a panaszkodás. Tehát megint az a negatív panaszkodás, ott van az élő Isten Jézus személyében, tetre készen, megvallják, hogy tudjuk, hogy neked minden lehetséges. De azért már ez negyed, ez már elmúlt, ezt már zárjuk le. Tehát most már ne. Oda megy, és milyen érdekes, hogy Máriát azonban hívja. Márta elé szalad, Máriának meg azt mondja, hogy hív téged a mester. És milyen érdekes, hogy Mária oda megy, és nem úgy kezdi, hogy ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem, hanem úgy kezdi az ige, hogy leborult előtte is sírt. Milyen érdekes, hogy kihangsúlyozza itt az ige, hogy Mária nemhogy elkezdett panaszkodni, hanem leborult és sírt. És azt mondja az ige, hogy Jézus, amikor körbenézett, és azt látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, azt mondja, hogy megrendült a lelkében. És nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit élhetett át ott Jézus, miért csinálta ezt? És most egy picit úgy mondom nektek, hogy gyertek és próbáljátok meg velem elképzelni. Jézus többet látott, mint pusztán az emberi szemmel látható volt. Ő látta, hogy szellemileg mi történik ott. Látta, hogy a bűnnek a következménye és fizetsége a halál. És látja, hogy a halál milyen szomorúságot okoz. És látja azt, hogy az emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni, még úgyse, hogy ott van ő. És ha ezt áthozzuk a mostani élet szakaszunkba, körbenézel, és az életed körül annyi minden haldoklik. Nem fizikai emberekre gondolok, bár lehet, hogy sajnos ilyen is van. Hanem lehet haldoklik az életednek az anyagi része. Vagy a párkapcsolati része. Lehet úgy vagy itt, hogy a házasságodban van olyan rész, amire azt mondod, hogy fel kéne támadnia. És szomorúan, sírva ott állnak az élő Isten előtt, és nem rátok mondom, hanem ezt én általánosan látom. Nálunk is jelen van ez. Hallgatják az emberek az Isten igéjét, olvassák állítólag az Isten igéjét, imádkoznak, és mégis a szomorúság, a hálátlanság és a panaszkodás van ott sokszor az ajkukon. Milyen érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy megrendült, látta, milyen hatása van a bűnnek, és mekkora pusztítást tud elvégezni. És elmondom, a bűn ma is ugyanilyen pusztítást tud elvégezni. És még nem történt csoda. Még csak ott áll Jézus. Még csak hallgatja ennek meg annak a megszólalását. Még csak a saját lelkében azt mondja, még akkor is ment a sírhoz, és úgy mondja, hogy háborog. Ment oda a sírhoz, én nem tudom, hogy csinálhatta, hogy belül azt mondta, fú, ezek hogy viselkednek. Mi van itt szellemileg? És annyit mond, Lázár, jöjj ki, de előtte mond valamit. Azt mondja előtte, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Mielőtt bármit csinált volna, milyen érdekes, hogy nem teszi rá a kezét, nem megy be, nem csinál semmit, nem úgy támaszza föl, hanem csak megáll a sírnál, vegyétek el a követ, és föltekint, és azt mondja, atyám, én hálát adok neked. Tudtam és tudom, hogy meghallgatsz. És talán amikor befejezte az atyával való beszélgetést, ami egyébként egy hálaadás volt, nem is mondta, hogy támaszza föl az ebben a részben itt, hanem csak beszól a sírba, és azt mondja, hogy gyere ki, Lázár. És előttem van egy kép, a gyülekezetben, én már többször elmondtam otthon, hogy bent Lázárt a halál tartotta fogva. Képzeljétek el, hogy ott lefogják őt. És amikor bemegy Jézusnak a hangja a sírba, akkor megszólal, ha mondhatom így nektek, ez a démoni erő, és csak annyit mondod, hallottad? Te hallottad, hogy ki szólt meg? Ki szólalt meg? Tudod, hogy ki volt az? Muszáj elengednünk. Ennek a szónak engednünk kell nekünk is. Le kell vennünk a kezünket róla. Lázár, ki kell menjél, hív téged az Úr. És nem tudta a halál fogva tartani. Nem tudta a sír fogva tartani, pedig már, bocsánat, negyed napja szaga volt. Tehát milyen érdekes. És Jézus úgy kezdi ezt a emberileg felfoghatatlan csodát, hogy atyám, hálát adok. Ott áll tele síró emberekkel, vádaskodó emberekkel, mint ma Magyarországon. Ha nem hiszed, menj fel egy picit a Facebookra, és nézd meg egy pár kommentet. De utána vegyék egy szabad napot, hogy helyre gyere. Mert lelkileg haza fog vágni, hogyha érzékeny a szellemed. Mert ami ott van, az káosz. Tehát, hogy valaki nem olyan cipőt vesz föl, kiátkozzák. Tehát, hogyha valaki meg olyan cipőt vesz föl, azt is kiátkozzák. Tehát semmi nem jó. És egyébként ez semmi más, csak bemutatja az embereknek a mentális és lelki-szellemi állapotát. Tehát káosz. Tehát ami van. És ebben a helyzetben tudunk-e mi megállni, és azt mondani, hogy atyám, én hálát adok a gyülekezetemért. A pásztoromért, a feleségemért, a férjemért, a gyerekemért. A tanáraiért. Köszönöm, hogy tudom, hogy mindig meghallgatsz. De milyen érdekes, hogy miért mondja ezt Jézus? Mert ismeri az atyát. És hogy hallottuk a bevezetésnél is, ahhoz, hogy hálát tudjál adni, őszintén, erővel, tiszta szívből, ahhoz ismerned kell ahhoz, akivel beszélgetsz. Különben. De ha tovább megyünk, mert nem akarok leragadni, hoztam nektek egy táblázatot, nem tudom, mennyire fog látszani. Kicsit el van csúszva, szerintem a kivetítés miatt, de segítek. Fölírtam, hogy a hitetlenség, mert egyébként mind a két történetben láttuk a hitet, hogy mennyire kell a hit a hálához. A hitetlenség az hálátlanságot eredményez, és a hálátlanság pedig aggodalmaskodást. Mindegyikhez írtam igét, nem is lényeg, csak az aggodalom alá írtam be azt a történetet, amikor a Máté evangéliumban el tudjátok olvasni, amikor az aggodalmaskodásról beszél az Úr Jézus. Ellenben, aki hisz, akiben ott van az Istentől való hit, az automatikusan hálás lesz. Mert olyan dolgokban hisz, amit nem lát. Ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy a nem látott dolgokban való reménység. Tehát még nincs ott az asztalon, de hiszem, hogy ott lesz. És ezért hálás vagyok. És a hálás szív, tudjátok, mit eredményez? Békességet. Egyébként, ha megnézitek, a Szent Szellem gyümölcsei vannak fölírva arra a táblázatra, amit egyébként most is gyümölcsök vannak kitéve arra az asztalra. Tehát ott fizikai gyümölcsök, a szívedbe, a szellemedbe, meg a Szent Szellemnek gyümölcsei kell, hogy legyen. És, vagy ha nem is megyek ebbe bele, gondoljatok bele Pál apostolra, amikor megy, Róma felé tart a hajóval, és Máltán van egy kis kitérője. Mit csinál? Itt van, hogy 11 napja már hánykódik a hajó. Pál apostolról beszélünk. És mindenki fél. Mindenki panaszkodik. És Pál apostol meg az Apcsál 27.35-ben egy ilyet csinál. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Tehát a legnagyobb viharba. Amikor majdnem meghalnak. És ő úrvacsorázik. Hát milyen csodálatos. És bátorítja őket, hogy egyetek. Ne féljetek, nem fogtok meghalni, mit vagyok a hajón. Miattam túlélitek. Lehet, hogy miattam támadt a vihar, de miattam is fogtok megmenekülni. De tudjátok, ha tovább megyünk ebből, a hálátlanságnak vannak következményei. Mégpedig nem is kicsi. Elteszem ezt a diát, hogyha megnéztétek. Azt mondja az 1 Tesztalonika levél 5:18-19, azt mondja, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. És úgy folytatja, a lelket meg ne oltsátok. Tehát egy picit, nézd meg. Azt mondja, mindenkor, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata hozzátok, és a lelket ne oltsátok ki. És akkor sorolja még tovább. De milyen érdekes, hogy az első, amit utána felsorol, az a léleknek a kioltása. Tudod, amikor én, vagy te hallgatsz engem, hogy én panaszkodok neked, kinek mennyi a tűrő képessége, valaki 5 perc után ott hagynál engem, lehet, hogy egy órát is bírnád, lehet egy hétig, de lenne az a pont, amikor azt mondanád, hogy elég, Zoli, ne haragudj, nem tudlak tovább hallgatni. Tehát nincs erőm ehhez. Tehát azt a maradékot is elszívtad. Köszönöm szépen, most hazamegyek is, és le kell feküdjek aludni, mert... Hát képzeld el a Szentlélek, amikor benned él, ő meg akkor tűrje el egy életen keresztül. Hát ő nem ezért jött. Neki nem ez a dolga. Tehát ő nem a... Egyébként az lenne a dolga, hogy mi hallgassunk rá. Mi kövessük őt. Mi higgyünk neki. Ne pedig ő minket. Nyilván meghallgat. És aki sem mondjuk is tudja. De hát azért érzitek a súlypontokat. Mert mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által. És azt mondja, a lelket meg ne oltsátok. Ha nem vagy hálás, akkor kioltod a Szent Lelket. Elzavarod a Szent Lelket az életedből, ott a munkáját. Egyszerűen te leszel az, aki kioltod. Tudod, olyan, mintha mindig rászólnál. Mondja neked, hogy figyelj, fiam, lányom, Istenél van erre egy nyitott ajtó. Maradj egy picit, hagyd mondjam el, egyébként még nem fejeztem be a történetet, kedves Szentlélek. Még nem hallottad, hogy a másik mit mondott. Mert ez lesz a habatortán. És akkor, tehát értitek? Tehát, hogyha nem vagy a hálátlanságnak az egyik következménye, hogy a Szentlélek, az kioltódik. Tehát nem bírja. De ha tovább megyünk, és megnézzük a Róma 12.21-et, meg a 24-et, teljes elcsúszott a diám, ne haragudjatok. Azt mondja itt az ige, hogy mert bár az Istent megismerték, Róma 1.21, bocsánat, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. 24. vers. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra. Tehát, egyébként ez az ige nagyon kemény. Tehát, hogyha ezt úgy belenézünk őszintén, ez úgy pofán vágja az embert. Azt mondja, megismerték az Istent, de nem úgy kezelték, mint Isten, és neki hálákat nem adtak. Hanem az ő elsötétedett, balga gondolkodásuk szerint Isten oda is adta őket erre a gondolkodásra. Tehát ahol hálátlanság van, ott növekszik a bűn. Ahol hálátlanság van, ott a bűnnek nyílik meg az ajtó. Ez lehet szó formájában, mert amikor már panaszkodsz, már, tehát azt mondja, minden szavunkért számot fogunk adni. Hát ez komoly. Minden szavunkért. De azt mondja, hálákat nem adtak neki. Balgattak szívük megsötétedett. Tudjátok, a hálátlan szívnek az egyik következménye, hogy elsötétedik. Nem lát. És össze-vissza beszél, össze-vissza cselekszik, össze-vissza gondolkozik. És utána azt mondja itt a 24. vers, annak okáért adta is őket az Isten a szívük kívánságaiban tisztátalanságra. Képzelj el, most nem hoztam erre a képet, nem tudom ki mennyire tudja ezt, szerintem mindenki rajtam kívül, mert nem tudom, hogy pontosan melyik az a mosógépbe az, ami el szokott vízkövesedni. Tudjátok, van az a reklám, hogy a kalgonnal a mosógép is tovább él. Fűtőszál. Erre gondoltam én is, csak mondom, valaki mondja ki, nehogy butaságot mondjak. Rárakódik a vízkő, és ez miatt elromlik a mosógép. Tehát ne engedd, hogy a balgaság, a hálátlanság, a panaszkodás rád rakódjon, és ezért nem működjön az életed. Tehát nem tud majd a mosógép sem tisztán mosni. Tehát nem tud beindulni az a motor. Mert az a fűtőszál nem fog úgy, és tudjuk, hogy mindenfajta dolgot erre már kitaláltak, már hatalmas a technika, de a szellemi életben ez úgy van, hogy a hálaadás, a Szentlélektől való hálaadás az, ami megtöri a vízkövesedést a szíveden. De nem tudom, hogy mennyire ismeritek a Szamárnak a történetét. Interneten lehet ezt megtalálni, lehet már szerintem, ti hallottátok, egy idős paraszt bácsinek beesett a Szamara a kútba, és azt látta, hogy a Szamár már nagyon öreg, igazából a kútat eddig is be akarta már temetni, hát akkor legyen a kettő egybe. És amikor elkezdi beásni a kútat, először a Szamár elkezd nagyon hangosan mindenféle hangot kiadni, de aztán elhallgat. És az idős bácsi lenéz, és azt látja, hogy teljesen más dolog történik, amire ő számított. Ahogy dobta rá a földet, ez a Szamár mindig lerázta magáról, és egyre jobban rálépett arra a homokra, és a végén ki tudott jönni. Tehát ugyanilyen az élet. Dobják rád a sok szemetet, dobják rád a sok nehézséget, és te döntöd el, hogy engeded, hogy eltemessen téged, vagy lerázod magadról, és rálépsz. És nem a körülmények alatt, hanem a körülményekre rálépsz. És akkor tudsz hálát adni. És akkor elkezdődik egy olyan folyamat az életedbe, amit úgy hívjuk, hogy keresztény élet. Hívő élet. Természet feletti élet. Azt mondom, hogy a hálaadás az ajtókat nyit meg, a hálátlanság ajtókat zár be. És a mi dolgunk az, hogy előttünk ajtók nyíljanak meg. És milyen érdekes, hogy ehhez sok esetben a szádat kell használni, a szívedet kell használni. És az, hogy gondoljunk bele, legyünk őszintén egy picit, néha még dicsérni is nehéz. Pedig ott van zene, van ének, azt szeretjük. És valamikor imádkozni kell előtte, hogy Uram, most hagyd tudjak koncentrálni, hogy neked adjak hálát, hogy hát, értitek. És ilyenkor el szokták kezdeni mondani, hogy hát rossz volt a gitár, a hangfal nem úgy szólt. Amikor már nekem ezt kezdik mondani, akkor már mindig mondom, hogy figyelj, itt a legjobb technika lehetne. Ha a szíved nincs behangolva, akkor itt a legjobb dicsőítő csapat is dicsérhet. Te akkor is alkalmatlan leszel erre. Tehát elmehetünk a legjobb koncertre is. Ott is ott állhatsz, és kielemezheted, hogy hát az a technika, az ott nem tudom, hogy miért van rajta, mondjuk, mit tudom én, fekete cipő. A kék világításról szerint. Tehát értitek? És a Szentlélek nélkül egyébként csak magadat fogod látni, meg a hiányodat. És a Szentlélekre van szükségetek, és hogy mondja az Efézusi Levél 5.18.20, hogy itt a diáim teljes elcsúsztak, hát már többet nem kérek érte bocsánatot, ez így történt. Azt mondja, és meg ne részegedjetek bortól, mibe kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel, beszélgetvén egymás között, zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben. Énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenkiért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Hát tudjátok azt, hogy ne részegedj meg bortól, ezt tudjuk. De az, hogy részegedj meg Szentlélektől, azt már kevesen. És tudjátok, a Szentlélektől való megrészegedést sokféleképpen értelmezik. Valakinek az, amikor a fején áll, valakinek az, amikor üvölt, valamikor az, amikor nagyon extatikus állapotban van, vagy nagyon nagy kijelentései vannak. De itt azt írja az ige, hogy részegedj meg Szentlélektől, beszélgetvén, figyeld, beszélgetvén, egymás között zsoltárokban, dicséretekben, lelkiénekekben, énekelve is dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenkiért. A mindenkiért bele kell érteni azt is, akit annyira nem kedvelsz. Ami Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és az Atyának. Figyeled? Amikor a Szentlélektől valaki megrészegedik, itt azt mondja, hogy abból mi tör föl? Hálaadás, dicséret, lelkiének, zsoltárok. Egymás között így beszélgetnek. És ebben benne lehet nagyon sok minden. Ezt lehet egyébként fejen állva is csinálni. Mindegy. De az, amikor valaki be van töltekezve Szentlélekkel, és panaszkodik, és leszólja a másikat, vagy kérvényt kell benyújtani neki, hogy köszönjön. Tudjátok, ilyen 60 napos átfutási idő van. Mire megjön az, hogy szia, és akkor eltelik 60 nap, szia. Szuper. Akkor ott a Szentlélek hogy működik? Tehát értitek? Azt mondja, részegedj meg a Szentlélektől, és akkor részeg leszel a hálától. Tele leszel a hálával. Tehát tele leszel a hálával. Csordultig leszel hálaadással. De milyen egy részeg ember? Ránéz a dolgokra most általánosságban. Nem azt mondom, hogy tehát ki, hogy mi, kiből mit hoz ki. De egy bortól megrészegedett ember, az jó esetben jól érzi magát. Táncol, vigad, ünnepel, betesznek neki egy dalt, föláll, chattinget, kedves, tudjuk, hogy mondom, nem mindenki ilyen, be nem áll a szája, hiába leönti magát, és mondja neki mondjuk a feleség, hogy figyelj, vedd már át az ingedet, hát le van, nem számít, semmi nem számít, most ünneplünk. Hát amikor a Szentlélektől meg vagy részegedve, valahogy így történik ez is. Hogy jönnek a nehezek, és azt mondod, hogy Uram, én köszönöm neked, hálát adok. És elkezd valami történni. De menjünk tovább. A 19.-20. versben egyébként itt ott le van írva, hogy a Szentlélekkel való betöltekezésnek az egyik jele, hogy tele leszel hálával. És ezt képzeld el, hogy ezt másoknak hallaniuk kell, mert azt mondja, hogy egymás között beszélgetvén. Tehát ez nem lehet így, hogy... És akkor rám néznek, és akkor azt mondják, hogy mi történt? És akkor csak a feleségedre mutatsz, hogy... És akkor tudja, hogy jó, elmondhatom. Betelt Szentlélekkel, és nagyon hálás. Tehát a Szentlélektől való betöltekezés, a hála úgy jön ki, hogy egyszerűen megszólítod a másikat. És hálát adsz érte. És amikor valaki belép, ha még nem is mondod ki, közvetlen neki, de azt mondod, Uram, de jó, hogy itt van ő is. Ú, de jó, hogy eljöttetek. De jó, hogy most együtt tudunk lenni. De jó, és Uram, köszönöm. És tudod, ahol a hála hiányzik, ott a Szentlélek is hiányzik. És így a végéhez érkezve egy picit, én azt mondom, hogy biztos ismeritek Dávidnak a történetét. És azt mondja neki az Úr, hogy Isten szíve szerint való férfi. Pedig látjuk, hogy mennyi mindent elkövetett, ami olyan kérdőjelet tesz, hogy hát hogy? Paráznaság, gyilkosság, stb. Volt ott minden. És nagyon sokszor volt nehéz helyzetben Dávid. Rengeteg volt, amikor a saját fia kergette. Volt, amikor úgy csinált, mintha megbolondult volna. Bujkált. Úgy kezdődött a pályafutása is, hogy már a testvérei apja sem vette semmibe. Utána, amikor meg úgy Isten fölemelte őt, akkor meg utána több évig bujkál. És milyen érdekes, hogy Isten azt mondja, szívem szerint való férfi, amire egyébként én is vágyok. Hogy azt mondja rám az Úr, hogy Zoli, te szívem szerint való vagy. És szerintem ti is erre vágytok. Hogy amikor megállunk az Atya előtt, nyilván Jézus által azt tudja mondani ránk, hogy hű szolgám, kevesen voltál, hű, de sokra bizatlak. Nehéz volt az út, de kegyelemből végigmentél. Szívem szerint mentél végig. És azt mondja, hogy tudjátok, a Dávid, én azt látom az ő történetében, hogy a legsötétebb helyzetben is, a legnagyobb bukása közepette is, amikor szembesítették a bűnével, tudta, hogy kell Isten elé kerülnie. Megszaggatta, ha kell a ruháját, ha kell, hanyat feküdt napokon keresztül. Tehát tudta. És nézzétek, a Zsoltárok 34:2-3 mit mond? Azt mondja, áldom az Urat mindenkor. Állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri a szám. Tehát milyen érdekes, hogy egyébként ez pont annál van, amikor ilyen furcsa állapotban volt Dávid. Hálaadással megy az Úr elé. Alázattal, ahogy Mária letérdel Jézus elé, nem úgy, mint Márta, aki kiszalad, és azt mondja, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Késő. Hanem Mária oda megy, és leborul Jézus lábánál. Tudod, beszéltünk Jézusról, Dávidról, kicsit Párról. Egy közös látok bennük, ismerték az Atyát. Ismerték az utat az Atyához. Tudták, hogy milyen kulcs nyitja meg az ő ajtajukat. A hálaadásnak a kulcsa. És ezért mondja, a Zsoltárok 50:23, mondtam, hogy sok igém lesz, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Tehát te figyelitek? Azt mondja, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, tehát van egy ilyen út. De ha van egy ilyen út, akkor van egy másik út is. Azt mondja, annak mutatja meg Isten az ő szabadítását. Hát most nem kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket. De a szívedben adjál rá választ, kérlek, hogy szükséged van az életednek bármelyik területén is az Isten szabadítására? Vagy ha úgy ülsz itt, hogy te már mindenen túl vagy, akkor majd a végén kérlek, imádkozz értem. De ha szükséged van az Isten szabadítására, akkor kérlek, a hálaadás útjára lépjél rá. Azt mondja, aki ilyen úton jár, annak mutatom meg a szabadításomat. Tehát van egy ilyen út, hogy hálaadásnak az útja. Ami ma nem ismert, vagy legalábbis nagyon poros már, nagyon el van így gazosodva, és nehezen találják meg sokan. Sokszor én is, sokszor lehet te is. Mert annyi minden körbevesz bennünket. A 2020-at már nem is mondom, hogy ez az extra. Tehát ez itt tényleg. De mégis, ha belegondolunk, és józanok leszünk, mennyi mindenért lehetünk hálásak ebbe az évbe is. Tehát mennyi, sőt, annak inkább most. Tehát nem? Hát még itt vagyunk. És hogy kezdték az alkalmat, hogy a kegyelemnek az ideje. Tehát már ez a gondolat is a hálaadásra ad okot. És ha valamiről úgy érzed egyébként, hogy lehetetlen, vagy ahogy látjuk, hogy meghalt, mint Lázár, benned meghalt egy érzelem, tehát meghalt valami ott benned, amivel már nem tudsz elbánni, már nem tudsz vele elbánni. Ő elbánt veled. Vagy ami nagyon nehéz most neked. Nincs más dolgod, lépjél rá a hálaadásnak az útjára. És ez a mai hálaadó Isten tisztelet. Ez mutasson túl a betakarítástól, hogy a szívednek a gyümölcseit is be akarja takarítani az Úr. És avval fogom egyébként zárni, megint egy történet, és szerintem ezt megint ismerni fogjátok az internetről, lehet ezt olvasni, hogy volt egy koncert, mennyire igaz, mennyire nem tudom. Már régen olvastam. De volt egy ember, aki mindig fölállt, és elmondta a 23. Zsoltárt gyönyörűen. Minden előadásán ezt csinálta a végén ez az előadó. És akkor kiállt, gyönyörűen elszavalta a 23. Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füvet legelőkön. És akkor mondta. És minden alkalommal fölállt a közönség, és hatalmas nagy vastapssal tapsolt neki. Újjongtak, fütyültek. És egyszer ott volt egy személy, aki azt mondta, hogy elnézést, most ezt a 23. Zsoltárt a végén elmondhatnám én. És azt mondta neki ez az ember, ez az előadó, hogy hát mondd el te. És amikor vége volt az előadásnak, ő kiállt, és elmondta a 23. Zsoltárt. És nem álltak föl, és nem tapsoltak, hanem mindenki sírt. És oldalra nézett az, aki mindig előadja, és azt kérdezte, hogy te ezt hogy csináltad? Csak annyit mondott, hogy én ismerem a pásztort. Én tudom, hogy ki az a pásztor, aki a füves legelőkön terelget. Tehát tudod, mikor fogsz tudni hálát adni? Ha minél jobban megismered az Isten szent lelkén keresztül a mindenható Istent. És akkor tudni fogod, hogy ha nehézben vagy, akkor sem hagyott. Mert ha kell, ott hagyja a 99-et, csak hogy téged megkeressen. Ha kell, hátra hagyja a biztosat, hogy téged megkeressen. Amikor olvassuk azt a történetet, hogy valaki talál a szántóföldön egy elrejtett kincset, és mindenét eladja. Tudod miért? Hogy te legyél a mindene. Hogy mindenét odaadta, érted? Az Úr Jézust odaadta, a fiát, az egyszülött fiát. Nem tudom, hogy kinek van gyereke. Én azóta tudom ezt, mit jelent, mióta van gyerekem. Addig csak gondolatba. De amikor megszületettek a gyerekeim, és beteg volt mondjuk, vagy csak ránézek, és játszik, és átjárja a szívemet, hogy hát én hogy, kiért, hogy? Hogyan működne ez? Ismerni kell azt, aki megmentett. És hogyha ismered őt, akkor hálás lesz a szíved. És akkor oda tehetnénk azt a borítékot, amit mondtam. Tele olyan dolgokkal, amik neked nehezek. És azért is jó oda tenni az Úrhoz, mert ő tud vele valamit kezdeni, te nem, te én se. Tehát valamit megoldunk, olyan félig, meddig, olyan sufni tuningosan. Az Isten, amikor meg a kezébe veszi, tudjátok, az autóknál szokták ezt mondani, az gyárilag lesz olyan tökéletes, amilyennek kell lennie. Még a gyerekemben is látom, amikor hazajön az iskolából, és akkor elkezdi mondani, és akkor mondja, és mondom, fiam, 9 éves vagy. Miért panaszkodsz ennyit? Még ráérsz. Még nagyon kicsi vagy. Játszál. Gyere, menjünk focizni, valamit csinálj. De adja, tedd magad túlra. De apa, azt mondták az iskolában a gyerekek, apa, nem, ne törődj vele, fiam. Bele van kódolva. Tehát egyszerűen ott van benne. Tehát van olyan ismerősöm, akit így fölhívok, most fölhívnám, kihangosítanánk, és azt mondanám, hogy szia, hogy vagy, jól, és akkor így kell. Hát nem is tudom, hol kezdjem. Tudod, nem akarok már panaszkodni, és akkor ez a bevezető. És akkor mindig mondom, hogy hát, szerintem ne is tedd. De mi nem erre lettünk elhívva, hanem arra, hogy ismerjük a pásztort. Azt a jó pásztort, aki egyébként füves legelőkön akar bennünket terelgetni. Aki, hogy amikor a halálnak a völgyében, annak az árnyékában, amikor átvezet, azt mondja, hogy úgy jössz ki, hogy hálát adsz. Azt mondja, hosszú élettel elégít meg. És én hiszem azt, hogy az Új Remény Baptista gyülekezetnek itt Debrecenben vannak olyan ajtók, amiknek ki kell, hogy nyíljanak. Tudjátok, hogy fog kinyílni? Hogy elkezdtek hálát adni. Kezdjetek el hálásak lenni. És lehet, hogy azok vagytok. És azt gondolsz magadban, hogy figyelj, miért mondod azt? Hát mi hálásak vagyunk. Akkor legyetek még hálásabbak. Miért? Mert ez az Isten akarata a ti javatokra. Én szeretném ezt az üzenetet lezárni, és veletek imádkozni. És azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy mindegy, hogy mivel álltok szembe. Mindegy, hogy mibe vagy most benne. A hálaadás megnyitja az ajtóidat. A bezárt ajtókat megnyitja, az érc és vazzárakat meg szétveri. Tudod, a sátán, az ellenség, az ki van a hálaadástól. Rosszul van. Nem bírja a dicséretet. Nézzétek meg Dávidnak a történetében, és tényleg ezzel zárom, amikor Sault megszállták az ördögök, és Dávid ment és lanttal játszott. Tehát és mi történt? Csak akkor tudott megnyugodni. Csak akkor hagyták el. Szerinted Dávid miről énekelt? Azt énekelte, hogy elénekelte slágert? Elénekelte az akkori rádiós slágereit? Elkezdett énekelni az Úrról. És neki elkezdett hálát adni. És hallották azok a gonosz szellemek, és azt mondták, ezt nem bírjuk hallgatni. Ezt nem bírom hallgatni. Menjünk innen. És felszabadult arra rövid időre Saul. Tehát akár ellenségedért, akár nehézségedért, akár milyen problémáért, most arra hívlak, hogy gyere és adjunk hálát. És menjünk úgy az Isten elé most, vagy maradjunk úgy Isten előtt, hogy azt mondja, ez az ő akarata Krisztusban hozzátok. A hálaadás. És jelképesen a szívedbe tölts ki azt a cetlit. És tedd oda majd úgy, csak úgy gondolatba, hogy Uram, én nagyon szeretnék egy házat. Nagyon szeretnénk, mint új remény gyülekezet, egy saját imatermet. És biztos vagyok benne, hogy a Sanyinak vagy a vezetőknek már fejben minden a helyén van. Tehát én amikor elmegyek egy ilyen játszóházba a fiammal, és egy ilyen nagy játszóházba bemegyek, én mindig azt nézem, de jó lenne gyüliteremnek. Ott lenne a gyerek, ott lenne, ez, bárhova elmegyünk, és elmegyünk egy épület előtt, és a feleségnek mondom, fú, ez beszél mindenről, és mondom, várj egy picit, nézd meg, milyen jó helyen van, teljesen jó gyülekezeti helynek. És ti is így látjátok. De előre hálát kell adni, hogy amikor majd a kezedbe fogod azt a kulcsot, és élvezed annak mindenfajta jóságát és gyümölcsét, akkor azt tud mondani, hogy Uram, én már előtte is olyan. Tudta, hogy mondja Jézus, én mindig tudtam, hogy te meghallgatsz. Én nem azért csináltam, mert Uram, én tudom. Kész vagytok, hogy együtt imádkozzunk? Gyertek akkor, kérlek, hogy álljatok föl. És gyertek, és menjünk az Isten elé, és vigyük oda most a szívünket. Gyertek, mondjuk együtt. Menj, édesatyám, Jézus nevében én most hálát adok neked. Uram, vizsgáld meg a szívemet, hogy nem rakódott rá mindenféle dolog, amely eltömíti az én hálaadásomat. Bocsáss meg nekem, hogyha neked elfelejtettem hálát adni. Ha nem úgy tisztellek téged, mint a mindenható Istent. Jézus nevében, a mai naptól odadom az én ajkaimat, odadom az én szívemet, odadom az én szellememet a hálaadásra. Jézus nevében hálás ember szeretnék lenni. Azokért a dolgokért is hálát adok, amikkel még nem rendelkezek. Azokért a személyekért is hálát adok, akikkel nem jó még a kapcsolatom. Jézus nevében legyen áldott a neved, Uram, minden dicsőség téged illet, és az egész életem, szavaim, tetteim, gondolataim neked adjon hálát. Látják ezt majd körülöttem, és ők is hálásak lesznek. Jézus nevében. Amen.